Beszélgetések a Nagybőti Evangéliumokról a Monorita Podcaston. A szerető atya és két fia története Lukács evangéliumának a 15. fejezetében olvasható el. Testvéreim, mi az, ami üzenet számotokra?
Számomra ez az üzenet, ez úgy ismert, mint a tékozló fiú, de nekem minden alkalommal igazából Istennek a tékozlásaként jelenik meg. És ez egy másképp, amit mi kapunk Istentől, nem vagyunk tudatában annak, hogy mindenünk, ami van, az Istentől van. Megdolgoztam érte. Hogy tudtam megdolgozni érte? Mit van, mit kapsz, és ezért néha-néha még hálásak is vagyunk. És mindig az van, hogy amikor így olvasunk egy történetet, vagy hallunk egy történetet, hát igen, az rég volt, valakiről szól, igazából ez az én családomról, akár rólam szól. Akár rólam is szólhat. Ha belegondolok ebbe, hogy ki kéri a vagyont, nem csak abban az időben, mai nap is, ha valaki kérné a vagyon felét, az olyan jól hangzik, odaadom a fél vagyont. Nem azt jelenti, hogy apám, alig várom, hogy meghalljál már. Nem tudom kivárni, hogy meghalljál. És ez igazából nem tudom másképp csak hálátlanságként kifejezni. Mi is akarunk Istentől, kérünk, akarunk, miközben mindent megkapunk, de ez nem valahol van, hanem ez velünk történik. Hogyan is reagálunk mi ezekre a dolgokra, amikor nem egy ilyet mond valaki nekünk a családba, hanem kisebb dolgokat kér, ami sértő vagy bántó, vagy mondanak valamit. Na arra hogy reagálunk? Hiszen mondanak, csak nem biztos, hogy mindig halljuk. És azzal mekkora békességgel tudunk mi lenni. Ugye a történetben azt halljuk, hogy hát kiadja a vagyont. Lehetne úgy is, hogy hát jó van, én vagyok a nagyvonalú apa, menjél lányom, ahova akarsz, lássál világot, nem érdekel, kész. Vagy azt mondom, hogy hát én vagyok a te apád, és már most otthon maradsz, tetszik, nem tetszik. Itt megint Istennek a nagysága, hiszen, és ez mind kép jelenik meg bennem, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy itt vagyunk Istennel, mint a másik fiú, a nagy fiú, aki nem megy el, itt vagyunk Istennel, de mennyire szeretem én. És ilyenkor, amikor ez a történet van, ugyanaz jut eszembe, mint amikor imádkozzuk a mi atyánkot, hogy azt mondja, hogy bocsásd meg, mint ahogy mi is megbocsájtunk. Hát, tehát a legnagyobb félelem fog el, hiszen nem szoktam megbocsájtani, vagy nem mindig, vagy majd később, vagy majd egyszer. És itt van az, hogy fel sem fogjuk Istennek a szeretetét, hogy mekkora szeretettel van, és elengedi ezt a fiút, aki eltékozója a vagyont, aztán visszajön ez a fiú, és az igébe azt olvasjuk, hogy messziről látta. Na most, odaadtam a vagyonom a lányomnak, elment, hát akkor azt mondom, hogy ő meghalt, kész, nincs, van két másik lányom, de a nagy az meghalt. Isten meg azt mondja, hogy messziről látta ez az ember, a fiát, aki jön. Messziről csak úgy látunk valakit, ha várunk. Tehát tényleg tudunk-e mi várni így valakit, hogy ekkora szeretettel, mert várni kell, tehát ahhoz, hogy lássam, várnom kell. Kimegyek eléje, és tehát ez az a kegyelem, ez az, amit elpazarol Isten sokszor, mert vagy észrevesszük, vagy nem. Hozzad a gyűrűt, hozzad a ruhát, és hozzad a másik, a borjút. Mi van megint egy vagyonkép, egy örömkép. De nem vesszük észre, hogy a napjainkban, minden napjainkban, amit mi kapunk Istentől, az mind ugyanilyen ajándék, ugyanekkor ajándék.
Bocsánat, nagy hirtelen. Igen, egy picit folytatnám, mert az előbb megemlítetted, a megbocsátást is. Én ezt a gondolatot vinném egy kicsit tovább, nekem ez az evangélium ezt mondja, ezt sugallja nekem, hogy sohasem késő is, hogy a Jóisten mindig ad nekünk esélyt. Bármilyen esendők vagyunk, mindig meg tud nekünk bocsátani. És mint ebben az evangéliumban is hallhattuk, hogy vannak olyan emberek, akiket bizony ez megbotránkoztat, mint például a testvérét ennek a tékozó fiúnak. De ez a tékozó fiú, ez megbánta a bűneit. És valahogy ugye pont nyilván nem véletlen, hogy nagybődben beszélünk elől. A nagybőd is erről szól, a megbocsájtásról, arról szól, hogy a Jóisten megadja azt nekünk, hogy tiszta lappal indulhatunk. Az én életemre nézve két dologról is szeretnék így röviden beszélni. Az egyik az egy múltbéli esemény, amikor nagyon-nagyon megbántott valaki, és nagyon nagy, hogy mondjam, egyrészt lelki kár is ért, de anyagi kár is ért, és ez így az életemben valószínűleg végig fog kísérni. Nagyon sokszor gondolkodom azon, hogyha ez az ember egyszer megjelenne nálam, akkor mit tudnék neki mondani, meg tudnék-e neki bocsátani. Mert én ezt a dolgot már nyilván évekkel ezelőtt elengedtem. Hála Istennek van egy szép családom, igazából megvan mindenem, de azért akkor ez az ember engem teljesen padlóra tett. Mondhatni, tényleg egy K.O. kiütés volt. És hogy gondolkozok ezen, nem azt mondom, hogy nap mint nap, de főleg így a nagybőd környékén, amikor a megbocsátásról szól tényleg minden, hogy hogyan reagálnék. Meghallgatnám ezt az embert, de valószínűleg először meghallgatnám, hogy miért tette azt, amit annak idején tett. A másik dolog az a mostani életem, amit megélek, szintén a megbocsátással kapcsolatban, hogy sajnos a munkahelyi környezetem az olyan, hogy egyáltalán nincs hívő ember a munkatársaink között. És főleg mostanában élem azt meg, hogy picit nehéz bemenni dolgozni. Folyamatosan a megbocsátást élem, hogy mint ahogy Jézus is mondta, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. Tehát, hogy sokszor, és nem is felém tesznek rosszat sokszor ezek az emberek, hanem azt látom, hogy egymással mit vívódnak, és azt nem jó látni, és kicsit tehetetlennek érzem magam. A tékozó fiú azt mondja, hogy Atyám, vétkeztem az ég, és te ellened is. Megalázkodik. Mint amikor a Szent Misében az áldozás előtt mi is elmondjuk, hogy Atyám, nem vagyok rá méltó, hogy hajlékomba jöjj, de csak egy szóval mond is, meggyógyul az én lelkem. Picit tovább is adnám, Zsolti.
Köszönöm, én ezt kiemeltem pár ilyen kulcs momentumot, ami engem így megfogott, és hát mint egy ilyen fölfűztem. Összeszedte mindenét és elment, eltékozolta a vagyonát, ekkor magába szállt, azonnal útra is kelt és visszatért atyához. Atya eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Bizony régen volt egy olyan rossz élményem, egy olyan rossz tapasztalatom, hogy hát bizony vádolt a Szentlélek engem, már egy olyan értelemben, hogy valami olyat tettem, ami igazából nagyon fájt nekem legbelül, és hát megtört egy picit ez az Isten kapcsolat, és hát úgy éreztem, hogy minthogyha ezt a bűnt, amit én tettem, ezt mindenki látja rajtam. Valahogy úgy éreztem, minthogyha lenne rajtam egy fehér ruha, és egy óriási paca lenne rajta, és egyszerűen resteltem idejönni a közösségbe, és úgy elmaradoztam, és kicsit féltem attól, hogy a közösség látja rajtam, és hát megszól. De ráadásul ez egy olyan momentum volt, amit hát nem ilyen nagy nyilvánosság előtt volt, hanem az én belső vívódásom volt. És nem akartam visszajönni a közösségbe, elmentem és úgymond eltékozoltam a talentumaimat. És ekkor magába szállt. És valahogy ez a kulcsmomentum, hogy észrevettem, hogy saját erőmből egyszerűen nem tudok kikászálódni ebből a rossz spirálból, és hát bizony útra keltem, és visszatértem. És ki tudtam engesztelődni Istennel is, és a közösség is elém sietett, és úgymond a nyakamba borult, mert hiányoztam, mert elvesztem, de megkerültem. Majd egy hosszas lelki beszélgetésben és egy szentgyónásban a bűneimben meghaltam, de ki tudtam engesztelődni, és újra életre keltem. Ma már el sem tudom képzelni, hogy egyszerűen lelépjek, hátat fordítsak, és itt hagyjam a közösséget, és megszakítsam az Isten kapcsolatot, hogy itt hagyjam szerető az Atyát. És sajnos nagyon sokakat látok így, akik így elvesznek, és egyszerűen nem térnek vissza. Sokan talán az új élethelyzetükből adódóan méltatlannak tartják, hogy a közösségbe visszajöjjenek. Valószínűleg rossz érzés nekik, hogy szembe kell nézni a közösség tagjaival, mert úgy érzik, hogy megszólják őket, vagy bírálják. És persze oda szívesen nem megy az ember, ahol rosszul érzi magát. Ezért végleg eltávolodnak a testvérektől, de gyakran Istentől is eltávolodnak. És valahogy ez a kulcsmomentum számomra, hogy ekkor magába szállt. És ez az a pillanat, amikor eldönthetem, hogy köszönöm szépen, jól vagyok így, én rendben vagyok, nekem jó itt távol lenni, vagy pedig akarom a közösséget a testvéreimmel, és akarom ezt az életközösséget az Atyával. Saját tapasztalat, hogy ez az utóbbi, ez az életre vezető út. És a kulcskérdés igazából, hogy el tudjuk-e, és elmerjük-e hinni, hogy irgalmas az Atyánk, és hogy ő elénk siet, és megbocsájtva áttörel minket. Ha ezt elhisszük, akkor az erőfeszítés, amit teszünk, ez az, hogy a büszkeségünket legyőzve visszaindulunk a közösségbe, az megerősítés megtart minket a későbbiekben is.
Éreztétek-e már egyik másik helyébe magatokat?
Én vagyok a nagy testvér. Én vagyok az a fiú, aki mindig jót tettem. És igazából én akarom, hogy mindig igazságot tegyen Isten, és ezt úgy nem tudom elfogadni. Tehát nem akarom elfogadni, és az a baj, hogy addig, amíg én ezt nem tudom elfogadni, tehát azt mondom, hogy másik könnyebben él, kapja a talentumot, elpazarolja, én, aki ott vagyok, itt vagyok az egyházban, itt vagyok a testvérekkel, és akkor hát olyan igazságot akarok, addig, amíg én igazságot akarok, addig nem vagyok Istennel. Tehát addig ott vagyok Isten mellett, de nem Istennel. Tehát nekem ez a lakomakép mindig úgy jön, hogy ha belegondolok, akkor Istennek egy majdani együtt létre hív, egy lakomára hív. De addig, amíg én vagyok az, aki meg vagyok sértődve, mint nagy, addig mindig külsőként ott vagyok. De csak ott vagyok mellette, de nem vele. És ez sokszor van így velem, hogy szeretném, de nem csinálom. Miközben megcsinálom, akkor meg egy jó közérzet fog el, és akkor azt mondom, hogy hála Istennek, miközben már az elején azt kellett volna mondjam, hogy hála Istennek, és hogy hálás legyek Istennek azért, hogy egyáltalán van egy ilyen vágyam, és nem duzzogni kell, hogy a másik bezzeg.
Nekem van testvérem, és én vagyok az idősebb testvér. Hogy mondjam, nem mondhatom azt, hogy nem volt köztünk rivalizálás, vagy valamiféle, hát verseny, nem mondanám ezt, hogy verseny, de megmondom őszintén, én azt azért nem éreztem, hogy a szüleim azért próbáltak minket úgymond egyformán szeretni, vagy hogy mondjam, tehát akkor is, hogyha lehet, hogy az öcsém egyébként úgy érezte, hogy mivel én vagyok az idősebb, akkor lehet, hogy mert én egy picivel jobb tanuló voltam általában, vagy nem tudom, tehát hogy lehet, hogy az öcsém érezte ezt, de én azért nem. Tehát én mindig is egyenrangúnak éreztem ezt a dolgot, hogy szerintem a szüleim azok minket egyformán szerettek. Viszont van egy gondolatom, ha lehet még itt az evangéliummal kapcsolatban, még pedig itt az apával kapcsolatban, hogy nem csak azért, mert meg tudod bocsátani a fiának, pedig hát én azt gondolom, hogy azért elég nagy sérelem ért az apát, hanem olyan érdekes momentum a számomra az, hogy meg tudja nyugtatni a testvérét a tékozló fiúnak. És ez egy befejezetlen történet egy kicsit a végén, ugye, mert az apa ugye mit mond erre, amikor jön a másik testvér? Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életeket elveszett, és újra megkerült. Nem tudjuk, hogy erre mit felelt a testvér. De én nekem Lukács azt érezteti, hogy megbocsátott ő is. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. Én azt gondolom, hogy én nekem ez a sugallat ebből az evangéliumban.
Ez így igaz, tehát, hogy itt véget ér a sztori, pedig
igen.
Tényleg milyen jó lenne tudni, hogy dörmögött és jó, megbocsájtok, vagy azt mondta, hogy atyám, igazad van, így kell tennem. Tehát, de ez a jó, hogy nincs lezárva a történet.
Igen, egy gondolkodásra készített.
Gondolkodásra, ki megnyitja tulajdonképpen a történet feltárása előtt számunkra a lelket, hogy igen. Mit lehet erre válaszolni? Egy bölcs atyának egy nagyon szeretetteljes gondolatára, mondatára.
Nekem igazából van egy olyan talentumom, amit azért úgy szeretek kamatoztatni. Ez pedig, hát ez egy olyan kegyelmi forrás, ami hát most minden nagyképűségtől eltekintve, de nekem viszonylag jó a megbocsátó képességem, hogy de ez nem abból fakad, hogy én ekkora lelki ember lennék, hanem egyszerűen rettentő feledékeny vagyok. És vannak olyan emberek, akik szűk családban, aki időről időre azért mindig fricskát nyom az orromra, és hát úgy időről időre elfelejtem, és mindig ugyanúgy tudok felé visszanyulni. És ott van Anita, ezt már többször is megkérdezte, hogy hát figyelj, de még az, hogy már 18-szor rugott beléd, meg ilyen beszólás, olyan beszólás, és egyszerűen te, minthogyha ez meg se történt volna, te ugyanúgy odamész, segítesz. Hát mondom, az a helyzet, hogy én erre nem emlékszem. Tehát, hogy nem az van, hogy egyszerűen lelki dologból fakad, hanem mert nem, tényleg valóban nem emlékszem rá, és azért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebből az én gyengeségemből végül is valahol egy erény kovácsolódik.
Ti mindannyian édesapák vagytok, és nagyjából a gyermekek itt a kamaszkor, vannak benne, vagy előtte. Gondoltatok-e már egyszer arra, hogy a gyermek odaáll elétek? És nem a vagyont kéri ki, itt a vagyon ugye lehet átvitt értelemben bármi más, hanem mindazt az értéket, amit ti adtatok számukra, ő elindul egy másik úton, amin úgy érzitek, hogy elpazarolja. Így éltétek-e már bele magatokat ebbe a helyzetbe, hogy tényleg én abban a pillanatban hogy fogok reagálni? Hogy élem meg azt a szeretetet, amit hányszor olvastam hallottam, magyaráztak, vagy én is jól el tudom magyarázni, de az a pillanat milyen lesz számotokra? Gondoltatok-e már erre?
Én gondoltam rá, és készülök erre. Igazából készülök, hogy elengedjem a lányaimat, mert mindenki mondja, hogy na, akkor a puska megvan már. Mondtam, hogy nem, nem lövöldözünk, ásni szeretek. És igazából készülök erre, hogy adjon Isten nekem bölcsességet, hogy el tudjam engedni a gyermekem úgy, hogy csak annyi, hogy amit tanult, az majd jusson eszébe. Tehát szeretnék úgy élni, úgy beszélni vele, hogy barátok legyünk. Hogy ő érezze, hogy nincs az a baj, nincs az az a bűn, vagy nincs az az eltékozolt dolog, amitől én ne szeretném őket. És ugyanúgy az iskolában is, hogy az, hogy most egyest kap, vagy kettest kap, vagy azt, amit kap, ez egy pillanatnyi gond lehet, vagy nem tanult, attól én szeretem, és mi attól szeretjük őt, és hogy ne azon gondolkodjon, hogy hogy lehetne ezt elmismásolni, hogy lehetne ezt nem megtörténté tenni, és erre készülök, hogy ha odaáll elém, akkor tudjam azt mondani, hogy szeretném, ha meghallgatná az én szemszögemet, az én szempontomat, ahogy én jónak látok, aztán ha dönt, és netalántán nem úgy sikerül az élet, akkor nyugodtan jöjjön vissza, nem kell mondja, hogy bocsánat, mert hogyha jön, akkor tudja, hogy segítséget kap, és akkor nem, ne az legyen a kifogás, hogy hát apámnak vagy anyámnak igaza volt, és akkor most hogy mondjam azt, hogy bocsánat, hanem csak egyszerűen jöjjön haza, és csináljuk együtt másként. Tehát nehéz, nehéz. Gondoltam már bele, de mélységében nagyon nehéz. Nehéz felkészülni rá, mert az ember mindnyájan azt szeretnénk, hogy a legjobbat kapja, és hogy a legjobbat lássa. Tehát amit mi csinálunk hétköznap, akkor a botlásainkat azt ne vigye ő tovább, mert azt is látja. Tehát az, hogy én mit mondok, az egy dolog, mit csinálok. Tehát azt, amit lát, az jó legyen, és azt tudja ő beépíteni az életébe, és igen, hogy mindig, mint egy támaszpont legyünk ott az életébe, akkor is, ha hát nem azt csinálja, mint amit mi kérünk, meg amit prédikálunk, meg amit mondunk neki, hogy de csináld ezt, ez így a jó, ez úgy a jó, hiszen édesanyám azt mondta, hogy fiam, én eszemmel most így csinálnám, ott az ajtó, ott az ablak, én mennék az ajtón, te úgyis megvan az esély, hogy kettő között félúton akarsz kimenni majd. Menjél, de utána nézd meg, hogy ott az ajtó. És én ezt szeretném a lányaimnak, hogy lássák azt az ajtót, amit én most már így idős fejjel, amit végigjártunk, én azt gondolom mindnyájan gyerekként, majd én, hát nehogy már az anyám, meg az apám jobban tudja, de hogyha úgy van, akkor nyugodtan jöhessen haza. És ezt a légkört, ezt szeretném majd neki átadni igazából, hogy jöhet.
Körülbelül mindent elmondtál, Laci, amit én is el szerettem volna mondani. Pontosan így gondolom én is. Az Anna Máriával is egyébként beszélgettünk már arról, hogy egyébként mi is voltunk fiatalok, és mi sem mindig abba az irányba mentünk azért föltétlen, amit a szüleink szerettek volna, de sajnos van egy ilyen mondás, van egy ilyen mondás, hogy az ember a saját kárán tanulja meg a dolgokat. Mi egybe bízunk az Anna Máriával, az, amit mondtál, Laci, hogy a mintát, azt reméljük, hogy mi jót mutatunk neki, legalábbis mi ebben reménykedünk, és hogy azt jól fogja hasznosítani, és jól viszi tovább, és tényleg ezt a mintát fogja, ezt a családi légkört, amit teremtettünk nekik, ezután fog vágyódni ő is. Mi is nyilván szeretnénk unokákat, úgyhogy mi is ezt szeretnénk a gyerekeinknek mindig a legjobbat, és igen, el kell őket engedni. Ez a legnehezebb egyébként. De muszáj elengedni, mert az ő dolgát is megnehezítjük azzal, hogyha ha például nem engedjük, vagy nem tudjuk elengedni a gyerekeinket. És sokkal ugye említetted azt, hogy ha valami baj van, vagy valami történik, sokkal biztosabban fog, hogy mondjam, visszajönni hozzánk, mert biztosabban, hogy mi tudunk segíteni, ha szeretetben élünk, és szeretettel megy el, nem pedig úgy megy el, hogy nem akarjuk elengedni.
Hát én most konkrétan megélem ezt a helyzetet. Lili lányom most így belevágott az életbe, és be kell, hogy valljam, eleinte nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt elengedni, de látom, hogy az, amit én a batyujába bele tudtam tenni, azokból néha elővesz nagyon jó dolgokat, és ezt jó látni, hogy az a rengeteg idő, amit együtt töltöttünk, és az ember azt gondolja, hogy hát már 150-szer mondom el, de még mindig nem úgy csinálja, direkt nem úgy csinálja, de ezek úgy szépen beérnek, és visszajönnek. És hiszem azt, hogy ami az ő batyujában van, és ami értéket át tudtam neki adni, abból ő föl tud építeni egy olyan életet, ami hát nem csak az ő, hanem a mi örömünkre is fog szolgálni. Úgyhogy talán ez a legnehezebb, maga az elengedés és a bizalom.
Mi az az egyetlen szó, amit most úgy ezután a beszélgetés után elvisztek magatokkal?
Kegyelem.
Megbocsátás.
Ekkor magába szállt.
A tékozó fiú kikérte a vagyomból az apjától ráeső részt, messze vidékre költözött, mindent elszórt, de ott a mélyben megdobbant a szíve, és tudta, hogy haza kell térnie. És az atya várta a bejáratnál. És mindent megbocsájtott, ellentétes módon reagált, mint mi emberek azt várnánk. Büntetés helyett megjutalmazta. És ez vár mindenkire, aki hazatér az atyai házhoz. Hadd tudja meg Jean Valjean, hogy a sebre van balzsam. Annyit mondok, hogy az aluljáróban, a belváros, bulváros környékén egy tékozló fiú várott, egy szép foszló hiú álmot. Itt Európában a föld szélén, reggel a badi, este párizsi, a zene londoni, a kaja párizsi, az erőgépek, a nyerőgépek, az őrzővédők előlépnek. Ne élj a mostnak, ne élj a mának, élj ma az örökké valóságnak. Hadd, hogy az Úr most megtaláljon, hogy visszavárjon és újra lásson. Elfelejtse a bűneit, és mindent megbocsásson.
Nézd! Tékozló fiú, csak arra van kiút, ahonnan eljöttél. Várj a mennyei atyád, vár a szent család, aki mindig gondol rád. Ne félj, ha újra visszatérsz, ő sírva fut feléd, és nem vádolt a bűneidért. Ne szólj, most nem kell mondanod, csak a vállain zokog, hogy elfelejtsd minden, ami volt.
A fitness lesz, mit tesz veled? Azt hiszed, jobb lesz neked, ha majd hasonlítasz arra, a gépfegyveres, lézerszemes, kifúrt fülű, kigyúrt kezű arcra. Na, arra a technót, diszkós mackosra, vagy a snowboardos, snowboardosra, inkább gyere vissza a hatutassa, zsebedben azzal az egyhutassa, totosan fázva is éhesen, meg vagyádnak mégis édesen. Neki többet érsz, mint a vagyon, mert szeret téged nagyon, neki többet érsz, mint a világ. Gyere haza már, gyere haza már!
Nézd! Tékozló fiú, csak arra van kiút, ahonnan eljöttél. Vár a mennyei atyád, vár a szent család, aki mindig gondol rád. Ne félj, ha újra visszatérsz, ő sírva fut felé, és nem vádol a bűneidért. Ne szólj, most nem kell mondanod, csak a vállain zokogj, hogy elfelejts minden, ami volt.
Tudtok hullámozni? Próbáljuk ki! Ott hátul is!
Ahonnan eljöttél. Vár a mennyei atyád, vár a szent család, aki mindig gondol rád. Ne félj, ha újra visszatérsz, ő sírva fut felé, és nem vádol a bűneidért. De szólj, most nem kell mondanod, csak a vállain zokogj, hogy elfelejtsd minden, ami volt.
Köszönjük! És hát lesz mozgás a színpadon bőven. Szeretném felkonferálni egy másik nagyon kedves barátomat, Kassai Róbertet, aki most szintetizátoron fog közreműködni, de nagyon sok lemezünknek és dalainknak a hangszerelésében és hangmérnöki munkájában segített, valamint több nagyon híres cserháti dalnak a zeneszerzéseiben.
Köszönöm a beszélgetést Fazakas Zsolt diakónusnak, Gajdos Imre László és Kazi Szabolcs akolitusoknak.